mit szólnátok hozzá, hogy kinyitnátok a Bibliátokat Ézsaiás 1-nél, és fel is állnátok egyben Ézsaiás 1-nél, nem Ézsaiás 1-nél állnátok fel, hanem ott, ahol vagytok, a helyeteken, álljatok fel, kérlek, csak ahogy elolvasok együtt az igét, jó néhány helyre fogunk ma együtt menni este, és az elmúlt két alkalommal beszéltünk arról, hogy beszéltünk bukásról, bűnről, bűnvallásról, teljes helyreállásról. És ma szeretnénk a sebekről beszélni, amelyek a lelkünkben vannak, és arról, hogy Istennek mi a szíve felénk, hogy gyógyítani akarja a lelkünkben lévő sebeket, és egy teljes életet adni, ezért jött el Jézus. Oké, úgyhogy sebekről fogunk beszélni, és gyógyulásról fogunk beszélni. Ézsaiás 1 az első igerész, amit felolvasunk, az 5. vers és a 6. vers. Azt mondja, hogy miért ostorozzanak tovább, miért folytatjátok a lázadást. Minden fej beteg, és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs a testben épp hely. Csupa seb, és dagadás, és nyílt kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Úgyhogy nézd meg ezeket a szavakat, amit szeretném, hogyha észrevennél a 6. versben. Azt mondja, hogy csupa seb. Itt egy nemzetről beszél, egy országról beszél, egy népről beszél. Ez egy nemzetnek a korképe, de ugyanúgy ez egy egyénnek, egy személynek is lehet a korképe. Csupa seb és dagadás, és nyílt kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Aki nem volt gyógyulás, és nem volt a gyógyulásnak a folyamata. Úgyhogy erről szeretnénk beszélni. Köszönjük neked, Urunk, és csak arra kérünk téged, hogy adj nekünk füleket és szíveket, hogy halljunk tőled, és te táplálj bennünket. Te táplálj, és te gyógyíts. Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Úgyhogy szeretnék, nem tudom, hogy mit szeretnék, hogy szeretném, de lehet, hogy lassan fogok beszélni, hogy mind érthessük és eljuthasson, ami szívünkbe, a lelkünkbe és a szellemünkbe ezek a szavak, hogy sebek, lelki sebek, mindannyiunknak vannak sebeink, minden embernek vannak sebei. És ezek a sebek a lélekben, amelyek a múltunk miatt keletkeztek, ezekről vagy tudunk, vagy nem tudunk. Vannak olyan területek lehet, amiről tisztában vagyunk, hogy van seb, van, itt olvastuk, dagadás, kelevény, tehát van, vagy valami nincs rendben ott belül. Aztán máskor pedig csak nem is tudunk igazán azokról a sebekről. De függetlenül attól, hogy tudunk a sebekről, vagy nem tudunk a sebekről, ezek a sebek meghatározzák az életünket. Ezek a sebek képesek kormányozni az életünket, tudva, de leginkább öntudatlanul. Hatással vannak a gondolkodásmódunkra, hatással vannak a reakcióinkra, hogy hogyan reagálunk szituációkra, személyekre, helyzetekre. Ezek a sebek, amelyek ott belül vannak, ez olyan, mint egy fizikai seb, látja, van egy fizikai seb a kezemen, és azt nem lett leápolva, akkor ez hosszú ideig fáj, és elfertőződik. És lehet, hogy belenyúlok a zsebembe, és fáj, és hatással lesz rám. Ugyanígy a lelkünknek a sebei hatással vannak a kapcsolatainkra. Nagyon sokszor sebekből élünk, amikor ezek a sebek nincsenek gyógyulás folyamatában. Sebekből élünk a kapcsolatainkban. Sebekből reagálunk a kapcsolatainkban. Ezek a sebek hatással vannak a döntéseinkre, a választásainkra, meghatározzák ezt. A szavainkra, a megvallásunkra, hogy miként szólunk, mikor, miként beszélünk. Hatása vannak a lelkiismeretünkre. A lelkiismeretünk lehet egy akár egy megfertőzött lelkiismeret, ahol szüntelen van egy lelkiismeret furdalásunk. Jó, lehet, hogy már megvallottuk a bűneinket Istennek, de soha nem tudunk ebből az önkárosztatásnak a csapdájából kikerülni, vagy ebből a megfertőztetett lelkiismeretből. Ezek a sebek hatással vannak az érzelmeinkre. Lehet, hogy minden rendben kéne lenni, de igazából az érzelmeink nagyon fent és nagyon lent vannak, és sokszor lent vannak, levisznek bennünket nagyon könnyen. Ezek a sebek hatása vannak a viselkedésünkre. Az önképünkre rányomják a bélyegét, bélyegüket, és az önképünket igyekszünk dolgokhoz kapcsolni, sikerekhez kapcsolni, vagy kudarcokhoz kapcsolni, vagy a múltunkhoz kapcsolni, vagy személyekhez kapcsolni, még akkor is, hogyha azok általunk szeretettek, de hozzájuk kapcsolni, és belőlük meríteni az önképünket. Hatással lehetnek ezek a sebek, hatással vannak a belső életünkre, bizonytalanságunkra, és bizonytalanakká válunk. Megpróbálunk mindig bizonyítani embereknek, megpróbálunk letenni valamit, és persze ezek a múltunkból fakadnak, ezek nagyon sokszor onnan fakadnak, hogy a múltunkban nem szerettek, vagy nem fogadtak el, vagy elutasítottak. Nem akárki, hanem általában azok a személyek, akik közel voltak hozzánk, és tekintéllyel bírtak az életünkbe. Általában szülőkről van szó, közeli rokonokról van szó, aztán tanárokról van szó, vagy más gondozókról van szó. És nem szerettek, vagy elutasítottak, vagy feltettek egy olyan lécet, amelyet soha nem tudtunk megugrani, soha nem tudtunk elég jók lenni. A feltételes szeretet tönkretette a képességünket a kapcsolatokra. A feltételes szeretet tönkretette a képességünket, hogy élvezzük Isten szeretetét. Valamit megbélyegzett bennünk, ezek sebek. Olyan egy kicsit, mint a stroke, hogy az agynak egy területére nem jut el a vér, és éppen ezért az akár meg is bénulhat, és megbénulhat a testnek egy része. Ugyanígy a szellemi, lelki életünknek területei megbénulhatnak. És csak azt tudjuk, hogy valami nem működik. Isten szeret engem, de igazából nem tudom ezt elfogadni. Isten kegyelmes, de nem tudom ezt élvezni. Isten igéje is ott van, és ott van Krisztus teste, de nem igazán tudom élvezni. Valami probléma van, és kijön az életembe, rányomja a bélyegét ezek a lelki sebek az életemre. Megbénítják a képességemet, hogy halljak Istentől. A sebek miatt lehet, hogy csak nem tudok hallani. Ott van az üzenet, ott van Isten igéje, csodálatos, ott van az Úr Jézus, és szól hozzánk, és szolgál felénk, de nincs igazából képességem, hogy elfogadjak, mert a sebek hangosabban szólnak, és megbénították a képességemet. És ezek a múltunkból fakadnak. Csak egy példa, kutatások arról beszélnek, hogy igazából már az anyamében az, ahogy az anya várja a gyermekét, vagy nem örül a gyermekének, ez már az anyamében hatással van a gyermekre. Várva vagyok? örülnek nekem, akarnak engem, izgatottak felőlem, szeretnek engem. Ez túlmegy. Ez nem 10 éves korunkban, ami történt, vagy 12, persze lehet, de már az anyamétől. És a kezdeti első években ezek hatással voltak ránk. Az örömhír és a jó hír az az, hogy senkinek sem kell a sebeiben élni. A jó hír az, hogy senkinek nem is kell megmaradni a sebeiben. És azért nem, mert az Úr Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa a sebeket. Ézsaiás 61-ben, az első versben, pontosan ez volt az Jézus eljövetele. Felolvassuk. Azt mondja, hogy az Úrnak, az Uramnak, az Úrnak a szelleme van rajtam. Mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. És itt nézd meg, elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Hogy Jézus pontosan azért jött, nem csak, hogy megváltson, hanem, hogy meggyógyítson. Nem csak, hogy megmentsen Isten ítéletétől, az örök ítélettől és a pokoltól, hanem azért jött, hogy ezeket a területeket, amelyek meddő területek az életünkbe, azt a képtelenséget, amely a sebek miatt ott van az életünkbe, azokat a területeket meggyógyítsa. Azért jött, hogy bekötözze a megtört szívűeket. János 10:10-ben az Úr azt mondta, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, vagy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön, és hogy pusztítson. Én azonban azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. János 10:10, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ez Istennek a vágya. És nem csak, hogy vágya, ő ezért jött. Ő készítette erre egy megoldást számunkra. És tudod, sebekkel lehet élni. Lehet élni, nem lehetetlen. Bőségesen lehet. Sőt, legtöbbször az ember igazából nem foglalkozik ezekkel a sebekkel. Az ember nem néz szembe a belső káosszal és zűrzavarral, hanem az ember tovább megy, és lehet tovább menni, és lehet egy eredményes életet elérni, lehet tovább menni, és lehet egy sikeres életet élni, de valami mindig hiányozni fogod belül. És most hívőkről beszélek. Valami mindig hiányozni fogod belül. Valami nem működik. Akadálya lesz, hogy egy nagyszerű házasságom legyen, mert nem tudok nagyszerű kapcsolatokat építeni, mert belül bizonytalan vagyok. Vagy elutasítom önmagamat. Vagy egy rossz énképen van. És Jézus azért jött, hogy ezeket meggyógyítsa az életünkbe. A folyamat az így van, hogy a megváltás és utána a gyógyulás. Istennek az a vágya, hogy mindannyian, akik meglettünk váltva, utána belépjünk a gyógyulás folyamatába, ahol ő gyógyít bennünket, ahol ő munkálkodik az életünkben, ahol dolgok fel vannak tárva, és ahol megtapasztaljuk az ő mély munkáját a szívünkben és az életünkben. Hogy teljessé tegyen bennünket, egy teljes belső életet adjon. Ádámnak van egy megoldása a sebekkel kapcsolatosan. És aztán Istennek van egy megoldása erre. Ádámnak a megoldása, mindjárt meg fogjuk nézni, az, hogy eltakarja a sebeket. Istennek az a megoldása, hogy feltárja a sebeket, és meggyógyítsa a sebeket. Tehát van egy a bukott embernek egy megoldási mechanizmusa, és Jézus Krisztusnak egy megoldási mechanizmusa a belső életünkkel kapcsolatosan. A bukott embernek a megoldási mechanizmusa az a rejtőzködés. Aki erről szól, 1 Mózes 3, van a bukásnál, felolvashatunk a 7.-8. verset, amikor Ádám és Éva elbuktak. Azt mondja, hogy ekkor megnyílt mindkettőjüknek a szeme, Ádámnak és Évának, És észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Oké? Zsuzsi, megkérhetlek, hogy csak ez a középső, vagy a középső lámpák, ezeket az oldalsókat lekapcsolhatod. Köszönöm. Visszajövök a sötét helyemre, jó? Úgyhogy ami történt az az, hogy amikor vétkeztek, akkor fügefa leveleket raktak fel magukra, és ez beszél arról, ahogy az ember rejtőzködik, megpróbálja a saját eredményeivel, kezének csinálmányaival, amit saját maga elért eredményekkel eltakarni a belső ürességet, a belső fájdalmat, a belső hiányosságokat, a belső gyarlóságot, a belső gyengeséget, a belső sebet. Találkozik, Ádám és Éva találkozott ezzel a mezítelenséggel. Egyébként már korábban is mezítelenek voltak, de nem voltak mezítelenek. Oké? Korábban is sem volt ruhájuk, de nem voltak mezítelenek, mert Isten adott nekik egy betakarást, és ez a betakarás, ez szellemi betakarás volt, és ez megvolt nekik. Felöltözöttnek érezték magukat. De most a bűn miatt azt érezték, hogy üresek, hogy mezítelenek, hogy szégyenteljesek. És ahelyett, hogy Istenhez közeledtek volna, eltávolodtak Istentől, és ez beszél a bukott embernek a mechanizmusáról, és a mi régi természetünknek ez a mechanizmusa bennünk, ez a tanácsa, és elkezdjük eltakarni a sebeinket, vagy kompenzálni a sebeinket, vagy tagadni azt a sebeinket, és ezeket hívjuk önvédelmi mechanizmusoknak. Velem vagytok? Ezekről beszéltünk múlt héten például. Ezekről jó néhány ilyen önvédelmi mechanizmus. Például a léleknek az önvédelmi mechanizmusa, mint elfojtás, hogy ezeket a kellemetlen, amikkel szembe találkozunk, kellemetlen érzéseket, vagy kellemetlen gondolatokat, vagy kellemetlen jeleket, amiket látunk, elnyomjuk, elfojtjuk, vagy tagadjuk. Mi nem is olyanok vagyunk. Nyilvánvaló az életünkben, hogy valami ott nem működik, de én nem olyan vagyok, nem vagyok kijavítható. Nincsen meg bennem az alázat, nincs meg bennem a szelídség, mert mikor javít vagyok, akkor hirtelen fáj, mert a sebemhez érnek. Ismerjük ezt, így van a kapcsolatokban. Hirtelen fáj, a sebemhez érnek, és hirtelen tagadom, vagy elfojtom, vagy megmagyarázom. Vagy az egyik a regresszió, ami azt jelenti, hogy visszamegyek egy korábbi, a fejlődésemben egy korábbi állapothoz, és az ott használt mechanizmust, védekezési mechanizmus használom. Például hiszti, düroham, gyerekesség, tehát egy korábbi fejlődési szakaszban, és az a megoldási mechanizmusom minden egyes ilyen esetre. Vagy van egy beszélgetés, ahol a beszélgetés során Isten ráteszi a kezét arra a területre, amit ő meg akar szabadítani, és sírás és vádlás. Sírás és vádlás. Senki és mindenki és sírás. Nyilván ez egy seb, hisz fáj. Mindennyiunknak fáj a seb. Istennek van egy megoldása, de Ádámnak is van egy megoldása. És Ádám megoldása nem oldja meg, hanem az eltakarás és a szőnyeg alá söprés és a fügefa levelek, azok elfertőzik a sebet. Tehát telik az idő, és a seb elfertőződik. Oké, figyeljetek, hányan hallottátok már azt, hogy majd az idő meggyógyítja. Majd az idő meggyógyítja. Hallottátok ezt? Semmi gond, csalódtál, volt egy kapcsolati törés, volt tudod, és semmi gond, majd az idő meggyógyítja. Figyeljetek, ez kamu, ez hülyeség. Az idő nem gyógyítja meg. Tudod, mit csinál az idő? Az idő szőnyeg alá sepré, és a tudatos elmémben már nem emlékszem arra a fájdalomra, de a tudat alatt ott van a seb, és a sebből élek. A következő kapcsolatomban ott van a seb. És nem veszem észre, de a reakcióimban, a beszélgetéseimben, a közeledésemben ott van a seb. Az idő nem gyógyítja meg. Jézus gyógyítja meg a sebet. Mindjárt fogunk beszélni, hogy miként, meg fogjuk nézni az írásból. Jézus gyógyítja meg a sebet, az idő nem gyógyít meg semmit. Az idő szőnyeg alá sepri, és aztán elfertőződik, ahogy olvastuk, tele van sebbel, dagadással és kelevénnyel, amelyek nem lettek beápolva. Oké? Jeremiás 8.21-ben azt felteszi a kérdést Isten a népének, hogy nincs-e balzsam, gyógyító balzsam Gileádban. Oké? És ez arról beszél, hogy a nép tele volt sebbel, úgymond, lelki sebbel és lázadással. És Isten felteszi a kérdést, hogy Gileádban nincsen gyógyító balzsam, ami azt jelenti, hogy Istennek van gyógyító balzsam a sebeinkre. De Ádám fügefa leveleket tesz a saját eredményessége, sikere, vagy a saját gondolata, vagy a saját kezének csinálmánya mögé bújik. Nézzük meg a 8. verset. Ahogy ott voltak a kertben, majd meghallották az Úristennek a szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái közé. Úgyhogy az első az volt, hogy fügefa leveleket tettek, a másik az, hogy elrejtőztek. És nagyon könnyű számunkra elrejtőzni Isten elől. Igazából, hogyha megnézed ezt a verset, meghallották az Úristen szavát. Én régen azt gondoltam, hogy az Úristen jött, és tőled recsegtek a lábak, lába alatt a gajak, és akkor hallották, hogy jön Isten, és akkor elrejtőztek. Így van. De igazából, ami elől ment, az Isten szava. Ki Isten szava? Jézus. Isten szavát hallották, és elrejtőztek. Rejtőzködők, és mi is, hívők, újonnan született hívők, vérem megváltottak lehetünk, nagyon könnyen, csak azért, mert fáj, a sebb fáj. És Ádámnak ez a megoldási mechanizmusa. Nagyon könnyen elrejtőzhetünk ezernyi dologba a fák közt. Ezernyi dologba. Túlzott tevékenység. Mindig csinálok valamit. Mindig hallgatok valamit. Mindig nézek valamit. Vagy kapcsolatok. Mindig kell, hogy valakivel beszélgessek, vagy valakivel legyek a kapcsolatok. Csak ezek mind rejtőzködések, vagy pótcselekvések, vagy pörgés. Én nagy csomó mindenben csak így elrejtőzhetek. És a pótcselekvéseknek és ezeknek a dolgoknak van egy jó dolga, vagy egy jó része, idézőjelben jó, az, hogy a sebem nem fáj annyira. Nem vagyok annyira tudatába a sebemnek. Olyan, mintha rendben lennék, de mégsem vagyok rendben belül. Mégsem vagyok gyógyulva. És igazából nem jó, mert szüntelenül menekülnöm kell. Szüntelenül pótolnom kell. És nincsen az a nyugalom, nincsen az a békesség, nincsen az, hogy le tudok feküdni, és békességem van, nyugalmam van. Emlékszem, hogy Pásztor Kendivel valakit meglátogattunk, amikor Pesten voltam, és felhozta ennek a személynek, hogy emlékszem, amikor bibliaiskolában voltál, akkor a bibliaiskolás dolgozataidra soha nem azokat a válaszokat adtad, amiket kérdeztünk. Egyetem volt a kérdés, az alapján, ami elhangzott az órán, és nem is kapcsolódottad, de csak ilyen csomó minden. És akkor mondta azért, hogy igen, ez tényleg így volt. Ez tényleg így volt. Mert a fejem, az elmém, a szívem annyi mindennel volt tele, hogy egyszerűen csak írtam, ami jött. És aztán így Isten gyógyított, mondta az illető. Elfogadtam Isten igéjét, Isten mély munkát végzett. Elfogadtam Isten szeretetét, Isten kegyelmét, és Isten elkezdte gyógyítani a sebeket. És azt mondja, és utána tudod, hogy mit tapasztalok most, tudod, mi van az életemben? Békesség. Tudod, csak békesség. Tudod, békesség. Tudod, nem, Tehát nincs rejtőzködés, nincs fügefa levelek, hanem van egy békesség, egy öröm. Tudod, van egy gyümölcsözés ott belül. Mert a gyógyulás az egy folyamat. Oké, úgyhogy befejezésül Zsidók 4-hez lapozunk, és nézzük meg, mit mond Isten így a gyógyulásról. Oké, Zsidók 4-ben, 12. verstől azt mondja, hogy mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Wow! Oké, tehát nem, ez nem akármi, amit itt leír Isten igéről. Tudod? Azt mondja, hogy Istennek az igéje az él, Isten igéje az hatékony, és Isten igéje az éles. És nem azt mondja, hogy annyira éles, hanem élesebb. Élesebb a legélesebb fegyvereknél is. Tudod, ez olyan, mintha műtétre készítene fel bennünket. Tudod, ott vagyunk a zöld ágyon, vagy az ágyon, amelyen ott van a zöld takaró, és megyünk be a műtőbe. És ez Isten igéje. Isten igéje az, amely rámutat az életünk különböző pontjaira. Isten igéje az, amely behozza a világosságot, és rámutat, és szembe kerülök a bennem lévő hiányossággal, a bennem lévő zűrzavarral, a bennem lévő sebekkel, a bennem lévő dolgokkal. Nézd meg, Isten igéje, élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, elhat, meddig hat el Isten igéje? Az eredeti a görög azt mondja, hogy a léleknek és a szellemnek a megoszlásáig, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Oké, úgyhogy így kezdődik a gyógyulás. A gyógyulás feltárással kezdődik. És tudod, ezért nagyszerű a gyülekezet, és ezért nagyszerű az Isten tisztelet. Hogy mondjam ezt? Ne úgy gyere, hogy majd azt hallod, amit akarsz hallani, hanem gyere úgy, mert azt hallod, amit kell hallanod. A kettő nem ugyanaz. Amit akarok hallani, az nem segít. Amit kell hallanom, az megszabadít. Ilyen Istennek a beszéde, ilyen Krisztusnak a beszéde. Jövünk, és Istenem szólj. Jövök, és itt vagyok az Isten tiszteleten, a bibliaiskolán, megragadom a lehetőséget, megragadom az igét, és Istennek a világossága bevilágít a lelkünkbe. És nem azt mondja Isten, amit éppen akarok. Van, hogy bátorít, de van, hogy bánk, tudod, feltár egy területet. És éles, és fáj. És amikor éles és fáj, akkor legszívesebben elmenekülnénk. Azt mondjuk, hé, megyek egy másik gyülekezetbe. Megyek egy olyan gyülekezetbe, ahol azt hallom, amit akarok. Persze, de soha nem szabadulsz meg a sebektől. Soha nem lesz egy gyümölcsöző belső életed. Nem, jövünk, és Isten igéje szól, és behoz a mérehatól, és bejövünk a műtőbe. És Isten szembe találkozunk dolgokkal az életünk során. Olyan dolgokkal, amelyek nem tetszenek. Olyan dolgokkal, amelyek nem szépek. Olyan dolgokkal, amely olyan félelmekkel, olyan aggodalmakkal, olyan hiányosságokkal, amelyekkel lehet, hogy eddig nem találkoztunk. És ez rendben van. Ez jó. Ez jó. Nézd meg a következő verset. Míg nem... Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Ez az ige. Sőt, mindenek mesztelenek és leplezettenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Tudtok követni? Tudjátok követni, ez jó. És csak nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna. Miről beszéltünk? Ádám rejtőzködik. Így van? Ádám a bukott ember megoldási mechanizmusa. de most Isten igé elől senki nem tud rejtve maradni. Ugye, ha csak nem hallom Isten igéjét, és nem el tudok menekülni tőle, de ha ott vagyok, nem tudok elmenekülni. Sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek. Wow, Isten előtt az ige által. Ez annyira jó, ez annyira fontos. Tudjátok, hogy mi ez a szó, amit használtak? Ez a görög játékokon, olimpiai és más játékokon a birkózó. És ők mesztelenek voltak, így mentek ezek a játékok. És az a kép, Laci ezt tudja, amikor két vára fektetnek. Két vára feküdjek? Jó, fekszek. Két vára fektetnek. Nem, inkább Lacit fektetem két vára. Két vára fektetnek így, és fel van emelve a kezed, fel van ítéve. Megadtad magad. Mesztelen vagy, és leplezetlen. Nem tudsz mit csinálni. Le lettél győzve. Meg lettél találva. Isten ráérintett. Isten megmutatta. És ez annyira fontos az életünkben, hogy legyen egy ilyen alázat a szívünkben Isten felé, az ige felé. Isten megmutattad. Isten rámutat, és azt mondja Miminek, te vagy az az ember. Isten rámutat, és azt mondja, hogy nézd, önző vagy. Isten rámutat, és azt mondja, nézd csak, azon a területen állandóan reagálsz. Nézd csak, meg nem bocsátást tartogatsz a szívedbe. És ott van Istennek a keze. És azt mondja, meg nem bocsátást tartogatsz a szívedbe. Nézd csak, észrevetted, mindig zúgolódsz, vagy sokszor zúgolódsz, rámutat. Nézd csak, pletykálsz, vagy másokról rosszat mondasz, vagy másoknak a jellemét leépíted. Rámutat dolgokra az életünkbe. Isten igény, és leplezetlenek vagyunk előtte. És ami nagyon fontos, és ami nagyon fontos az az, hogy és most meg kell értenünk, milyen is Isten valójában. Milyen Isten jelleme? Milyen az az ő természete? Milyen a mi Istenünk valójában? Mert tudod, nagyon sok ember rámutathatna, ha lenne olyan belelátása az életünknek, mint Istennek. Az életünkbe, dolgokba. És köszönjük szépen, nem kérnénk belőle. De a mi Istenünk más. Ő nem azért mutogat rá a dolgokra az életünkben, hogy szekáljon bennünket. Nem. Egyáltalán nem. Sőt, mit szólsz ez? Mivel Isten minden tudó, ő a megtérésünk pillanata utáni pillanatban rámutathatott volna mind az 556.867 dologra az életünkben. Azt mondja, ó, üdvözlet gyermekem! Megmutathatom az életedben, hogy hol van az űr, hol van a gáz, tudod, hol? Itt van. Pápá, tudod, de nem. Isten nem. Nem random jelleggel mutat rá a dolgokra, hanem Istennek van egy gyógyító szándéka. Jön a szike, ott van az orvos, ott van az igének a kardja, és személyesen oda hív magához, és gyógyítani akar. És a gyógyítani akar, és előtte felfedi azt a területet, ahol a seb van. Oké, úgyhogy nézzük meg, hogy megy tovább ez, 14. vers. Úgyhogy mesztelenek vagyunk előtte. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Tehát miről beszél, hogy van egy főpapunk. Oké, Isten megmutat valamit, de van egy főpapunk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Oké, tehát miről beszél ez a rész? Arról, hogy van egy főpapunk. És az a főpapunk, akihez szaladhatunk. Az a főpapunk, aki szólja az igét, és az ő igével munkálkodik az életünkbe. ő nem egy olyan, aki kőszívű lenne. Nem egy olyan, hogy Zoli, nézd csak, itt van ez a négy terület, itt van ez a négy seb, tessék, csinálj már vele valamit. Nem hiszem el, hány éves vagy, még mindig nem tudtad ezt rendbe tenni, Zoli. Tehát csinálj már vele valamit. Nem. Azt mondja, olyan főpapunk, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyengeségénken vagy gyarlóságainkon. Tudod, mi ez a szó? Megindulni? Ez a görögben szümpatos, innen jön a mi szimpátia szavunk, és ez azt jelenti a szümpatos, hogy együtt szümpatos szenvedni. Olyan Istenünk van, olyan Úrunk van, az Úr Jézus Krisztus, aki együtt érez velünk, aki könyörületes, aki együtt szenved velünk. Olyan Istenünk van, aki soha nem kárhoztat bennünket a bukásainkért, a sebeinkért, hogy a sebeinkből reagálunk, a sebeinkből élünk, a sebeinkből szólunk, a sebeinkből teszünk tönkre kapcsolatokat, és Isten azt mondja, nincs károsztatás, én meghaltam, érted? Én kifizettem a bűnödet, én semmit nem tartogatok ellened, én könyörületes főpap vagyok, én megindulok a szívembe. És ezt teszi Isten velünk. Ma este az Úr Jézus megindul rajtunk. Az Úr Jézus nem csak, hogy szeret téged, nem csak, hogy megbocsátotta a bűneidet, mindet, hanem az Úr Jézus könyörületes is. Hagy mutassam meg egy kicsit ezt a jellemzőjét, és talán következő hetekben fogunk erről bővebben beszélni, ha Isten adja. Mit jelent az, hogy ő könyörületes? Az azt jelenti, hogy tegyük fel az én lányom, a nagyobbik, mondjuk felmászik, nem tudom, valami furcsa példa, felmászik mondjuk a szomszéd házra és háztetőre, és onnan aztán leesik, közben betöri a szomszédnak az ablakát, összevágja magát valamennyire, és kárt okoz a szomszédnak, oké? Rendben. Én kegyelmes vagyok, és megbocsátó, amikor megbocsátom ezt neki, és kifizettem a kárt a szomszédnak, így van? Szüksége van a megbocsátásra és a kegyelemre? Szüksége van a lányomnak. Ott van, sír, megvágta magát, fáj, sebei vannak, és én azt mondom, Lida, én megbocsátottam, és kifizettem a szomszédnak a kárt. De Isten nem csak kegyelmes, és nem csak megbocsátó, hanem könyörületes is. A könyörületesség az tovább megy ezen. Fogom, és az ölembe veszem a lányom, és megvigasztalom őt, és ellátom a sebét, és bekötözöm őt, és gondot viselek rá. Mikor a Biblia azt mondja, hogy Isten könyörületes, akkor azt jelenti, hogy Isten soha, de soha nem vet ki bennünket. Soha nem küld el bennünket. És nem csak, hogy megbocsátja a bűneinket, és többé nem emlékszik, hanem fogja és az ölébe vesz bennünket, és átkarol bennünket, és vigasztal bennünket, és megindul a szíve rajtunk. Ő könyörületes. Amikor a sebeink nyilvánvaló válnak az életünkben, hogy szembesülünk vele, ott van az a fájdalom, akkor Isten nem azt mondja, na látod, most csinálj valamit, hanem azt mondja, gyere ide, most figyelj, nem csak, hogy felfedem a sebed, én gyógyítom meg a sebed. Felejtsd el, hogy te csinálsz bármit a sebed felől. Felejtsd el, hogy neked kell meggyógyítani a sebed. Felejtsd el, hogy neked kell meggyógyítani a múltadból létrejött sebeket. Ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Nincs meg a képességünk rá. Nekünk nem is kell megcsinálnunk, hanem Isten feltárja azt, és aztán bekötözi azt az ő gyengét szívével. És ezt jelenti a könyörületesség, figyelj még erre, hogy Istennek a szíve gyengéd, Istennek a szíve könyörületes, Istennek a szíve nem kemény mifelénk, hanem gyengéd. Azt mondja a 103. Zsoltár, hogy ahogyan könyörületes az atya a fiakhoz, olyan könyörületes Isten az őt félők iránt. Ő könyörül rajtunk. Az evangéliumok tele vannak történetekkel, ahol Jézus könyörült az embereken. Könyörült, ami túlment a megbocsátáson, a sebekről szólt, gyógyulásról szólt. Tudod, arról szólt, hogy könyörült azért, amilyen helyzetben voltak. Még hogyha azért is kerültek olyan helyzetbe, amiben voltak, mert ők követték el azt a hibát. Így van? Isten nem érdekli, hogy azért kerültem oda, mert más követte el, vagy én követtem el. Más csinálta velem, vagy én csináltam. Isten szíve megindul feléd és felém. Ő könyörületes. És ez annyira fontos. És a gyógyulásban, ahol elkezdem elfogadni. Figyelj, napról napra, Isten könyörületes szívét felém. Isten feltétel nélküli szeretetét felém, a jó napokon és a rossz napokon. Isten meg nem érdemelt kegyelmét, amelyet nem dolgoztam meg, felém. Akkor is, amikor elutasítom magam, akkor is, amikor nincs képességem, akkor is, amikor utálom magam, akkor is, amikor elegem van magamból, elfogadom. Napról napra. Azért ez egy folyamat. A gyógyulás egy folyamat. A gyógyulás az ahogy mi napról napra engedjük, hogy az ige megmosson, az ige átmosson, és Isten jelleme és természete, szeretete, irgalma, kegyelme, könyörületessége átmosson bennünket. Figyelj, nincs más. Meg kell ismernem, hogy milyen is Isten valójában, az ő valódi jellemét, az ő valódi természetét. És elkezdek gyógyulni. Elkezd gyógyulni az én képem. Elkezd gyógyulni a lelkiismeretem. Elkezd gyógyulni a belső bizonytalanságom, ahol eddig mindig bizonytalan voltam, hogy ki mit gondol felőlem, mert valamihez kötöttem mindig az én képemet. Elkezd gyógyulni azt, hogy emberek félelmében élek, mert a Istennek a szeretete, a golgotai szeretet elkezdi felépíteni az én belső képességemet. Most elkezd képességem lenni az örömre. Elkezd képességem lenni a békességre. Elkezd képességem lenni egyre inkább Isten igére. Elkezd képességem lenni, hogy szeressem Istent, és szeressek másokat. És elkezd képességem lenni, hogy lenne egy belső reakcióm, de nem kell azáltal élnem, és a belső reakcióim is megváltoznak, mert a sebeim elkezdenek gyógyulni, és elkezd valami csodálatos dolog végbe menni az életembe, amit Isten csinál, azért, mert ő gyógyít engem, és én jövök a könyörületes Isten kezébe esek. És ezt választotta Dávid, azt hiszem ez 2 Sámuel legvégén. Nem mondom el a sztorit, mert nincs már időnk rá. De lehetett választani, hogy mi történjen Dáviddal az ő vétke után, hogy megszámlálta a népet. És Isten adott neki 3 választást. És Dávid a harmadikat vette, kérte, hogy ő Istennek a könyörületes kezébe essen. Ismerte Istent. Figyelj! Amikor károsztatom magam, bele tudok esni Isten könyörületes kezébe. Amikor úgy érzem, hogy mindent elszúrtam, bele tudok esni Isten könyörületes kezébe. Amikor megvetem magam, vagy én is elutasítom magam, ahogy elutasítottak akár lehet engem, elkezdek Isten könyörületes kezébe. Az elején nem könnyű. Az én nagyon nehéz, mert nincs képességem, erről beszéltem. Nincs képességem elfogadni a feltétel nélküli szeretetet. De ahogy egy picit elkezdem elfogadni, elkezd nagyobb képességet adni, és elkezdi a sebzett területeket gyógyítani, és egyre nagyobb képességem lesz Istenre, és az új életre, a feltámadás életre. És ez csodálatos. Hála legyen Istennek. Engedd be oda a gyógyító balzsamot, ahol fáj. Ha magány az, tudod, de a magány is valamiért van. Az egyedüllét az nem magány, tudod. Az egyedüllét az nem magány. Az kettő nem ugyanaz. A magány valamiért van. Szeretve vagy. Őrülten szeretve. Isten, még akkor is, amikor nem értjük és nem tudjuk elfogadni a kegyelmét, még akkor sem kárhoztat bennünket. Ő nem. Ő türelmes velünk. És ott lehetünk az ő karjaiba. Úgyhogy ez a 16. vers. Járuljunk azért bizalommal. Görögben ez bátorsággal. A kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Igen. Ahogy a hívő jön, és az rejtőzködésből, és a fügefa levelekből jön, és szalad a trónhoz. Lehet, hogy tudod, Isten munkája révén, tudod, a hét során észrevettem magamban, tudod, egy nagy területet, ahol csak így hiányos vagyok, vagy csalódtam magamban, vagy tudod, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy ilyen vagyok, és csak mit tudok csinálni? Mit tudok csinálni? Hát el tudok menni, és majd én megoldom. Nem tudom megoldani. Nem tudom begyógyítani a sebeimet. Jövök a kegyelemnek a trónjához, és figyelj, és lehet, hogy életemben először tapasztalom meg, hogy milyen szeretve lenni úgy, hogy nem érdemlem meg. Hogy milyen könyörületes kézbe esni, úgy, hogy nem vagyok méltó rá, és hallom az atyámat, amint azt mondja, figyelj, szeretlek, figyelj, te vagy a kincsem, te vagy az én örökségem, figyelj, érted, jöttem pont ezért, engedd, hogy munkálkodjak, gyere hozzám, gyere hozzám, gyere hozzám, mindig, mindig járulj bátorsággal a kegyelem trónjához, és nézd meg, milyen munkát fogok én végezni benned, engedd be a fájó területekre. Amen. 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 Úgyhogy hagyjuk mi a fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, drága Úr Jézus, te vagy a mi jó pásztorunk, aki letekintesz ránk ma este is, és te látod azt, ahol fáj, és te látod azt, ahol üresség van, és te látod azt, ahol sebek vannak, és te látod azt is, ahol mi nem látjuk, mert nagyon sok csak el van takarva, és az idő elfeledtette velünk. Köszönjük azt, hogy te soha, de soha, de soha nem utasítasz el bennünket. Köszönjük, hogy a te szíved megindul rajtunk, ahogy olykor, mint malac a jégen küszködünk. Köszönjük, hogy te könyörületességre indulsz. Köszönjük, hogy a te könyörületességet körbevesz bennünket. Olyan, mint az anyamé, amely körbevesz, melenget, táplál, ápol, gondoskodik, szeret. Ilyen a te könyörületességed. Olyan jó, Uram, ez befoghatni. Ma, holnap, reggel, így kelni. Uram, te könyörületes Isten vagy. A te kegyelmességed az, hogy még nincsen végünk. Minden nap megújul a te irgalmasságod. Nagy a te hűséged. Urunk, a te irgalmadból élünk, a könyörületességedből, a kegyelmedből, a szeretetedből. Atyám, csak imádkozom azért, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, és mindenki, aki itt van, Istenünk, növekvő mértékben meg tudja tapasztalni ezt a gyógyulást. Növekvő mértékben csak megengedje, hogy te szeresd őt. Növekvő mértékben csak bele tudjunk esni Isten irgalmas kezébe. Köszönjük. Köszönjük, Urunk. Szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Oké, hallgassuk meg ezt a dalt. Mit ő
meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánatod, amin ő nem segít, mert e világnak te mind vállain hordtad. Tudom, barátom, hogy téged is hordoz ma, mert e világnak terheid mind vállain hordtad. Tudom, barátom, hogy téged is hordoz ma.
Seb vagy fájdalom, amit Isten ne akarna meggyógyítani. Ő akarja. Ez számodra van. Hogy hallottuk a refrénbe. Tudod, jöjj, hogy van. Én hozzám, ezt mondja. Jöjj hozzám. Jöjj hozzám, és ha megfáradtál, jöjj hozzám. Ha eleged van már a bogy, küzdesz, mint malac a jégen. Jöjj hozzám, hogyha tudod, azt mondod, hogy én nem akarok saját erőből élni. Nem akarok én itt, nem akarok saját erőből, nem tudom meggyógyítani magam. Csak gyere hozzá. Tudod, gyere. Napról napra. Az ő könyörületes kezében. Tudod, jöjj. És fogadd be, és engedd be. Ez annyira fontos, engedd be. Az elején lehet, hogy nagyon nehezen megy. De ő ad képességet. Azok a területek, amik a stroke mentén, vagy miatt elhaltak, vagy lebénultak, elkezdenek élni. elkezdenek élni. Azok a területek, amelyekben lehet, hogy nincs képességed, nincs kapacitásod, elkezdenek élni azok a területek. Ja, mert a mi Istenünk gyógyító Isten. És ez az ő szíve felénk, ez az Úr Jézusnak a szíve feléd. Ja. Amen. 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 Oké, hányan gondoljátok, hogy Istentől kaptatok, bátorodtatok? Ez jó, köszönjük. Jó. Köszönjük. Folytassuk ezt a témát? Folytassuk. Oké, majd folytatjuk. Ha Isten adja, folytatjuk, oké? Nem most, nem most. Folytatjuk, most is folytatnánk, igen, de nem most. Közösség van, és Isten áldjon bennünket, vannak szendvicsek, legyünk közösségben. Még mondhatok valamit? Gyógyulás, Krisztus teste, mint egy irgalommal, teljes könyörületességgel, teljes gyógyító közösség. Velem megesett sokszor. Nem volt képességem. Tudod, megesett sokszor. Tudod, nem voltam szellemi, azt gondolom, egyáltalán nem voltam szellemi, nem voltak szellemi gondolataim. Megesett sokszor. Akár még Istenre se vágytam. Jöttem, és kaptam valamit. Szereteten, ölelésen, mosolyon, kedvességen, szavakon, azonosuláson. Keresztül valamit Istentől, Krisztus testén keresztül. Ami csak felépített. Más szívvel mentem el. Oké, legyünk érzékenyek Isten szellemére, hogy itt vagyunk egymással. Mindig, nem csak vasárnaponként, hogy éljük az életünket egymással. Ja. Azért, mert Krisztus testében gyógyulás van. És Isten az ő szívét rajtunk keresztül is leleplezi egymás felé. Oké? Oké, Isten áldjon. Legyen jó közösségünk.